Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, amint egyházunk a mai vasárnapra azt kijelölte. Megírva találjuk Jakab apostol levelének második fejezetében, az első 9 versben a következőképpen. Testvéreim! Amikor a dicsőséges Urunkba, Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók. Mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt ezt mondjátok neki, te ülj ide kényelmesen, a szegényhez pedig így szóltok, te állj oda, vagy ülj le ide a zsámolyomhoz. Nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká? Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim! Vajon nem Isten választotta-e ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért? De ti megszégyenítettétek a szegényt. Vajon nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok? Nem ők hurcolnak-e titeket törvény elé? Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről titeket elneveztek? Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az írás szerint, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, helyesen cselekedtek. De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, és a törvény, mint törvényszegőket marasztel el titeket. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban! Hát, mi szülők viszont eléggé úgy neveljük a gyerekeinket, hogy legyél csak személyválogató. De azt hiszem, igazunk van. Mert ugye azt mondjuk a gyermekeinknek, amíg kicsik, amíg kiskorúak, hogy válogasd meg a barátaidat, nehogy belerángassanak valami rosszba. Válogasd meg, hogy kikkel lóksz együtt, nehogy valami baj legyen. Van egy ilyen szólásunk is, ugye, hogy madarat tolláról, embert barátjáról. Akikkel barátkozunk, azok bizony hatással vannak ránk. És amíg a személyiségünk nem elég érett, addig megvan az a veszély, hogy ők az erősebbek, és a rossz hatás látszani fog rajtunk. Féltjük a gyerekeinket. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben igazunk van, hogyha így neveljük a gyerekeinket, hogy igen, ki kell, hogy fejlődjön annak a gyereknek az igazi személyisége, meg kell, hogy erősödjön a személyiségében, meg kell, hogy erősödjön a hitében, hogyha már hisz az Úr Jézusban, meg kell, hogy acélozódjon a jelleme, és amikor már mindez megtörténik, akkor már mondhatjuk azt, hogy ne legyél személyválogató. Barátkozz azzal, akikkel mások nem akarnak. Törődj azzal, akiket mások elkerülnek. Mert hogyha már elég erős a jellemed, akkor nem ő lesz rossz hatással te rád, hanem te tudsz majd jó hatással lenni ő rá. Hol személyválogatók vagyunk, hol nem vagyunk azok. Viszont hogyha Jézus életéről elgondolkodunk, akkor azt látjuk, hogy ő bizony nem volt személyválogató. Azzal vádolták az ellenségei, hogy hát vámszedőkkel, bűnösökkel van együtt. Vámszedőkkel, vagyis hazug, csaló, tolvaj emberekkel, akiket a társadalom mélyen megvetett, sőt, kollaboránsokkal, akik a római hatalmat kiszolgálták. A hazaszeretők ugye eléggé megvetették őket. Jézus pedig ezekkel az emberekkel kezdett el barátkozni. Vámszedőkkel, bűnösökkel, prostituáltakkal nem válogatta meg a barátait. Bennünket bizony meglehetősen izgat az, hogy ki jön be a gyülekezetbe. Nehogy a gyülekezetben járók miensége egy rossz képet alakítson ki a gyülekezetről. Amúgy is elég rossz kép él a keresztényekről már a mai világban. Most már egyre rosszabb a vélemény, a nem keresztényeknek egyre rosszabb véleményük van a keresztényekről. Elmegyünk meglátogatni olyan embereket, akik szakítottak a gyülekezettel, nem járnak már templomba, nem járnak már gyülekezeti alkalmakra. És akkor beszélgetünk, felmerül, hogy miért nem. Hát mert X, meg Y, mert hogy így él, meg úgy él, és elmegy a templomba. Micsoda képmutatás ez? Én nem akarok ilyen lenni. Sajnos sokszor hallunk ilyet. Jézust láthatólag nem izgatja az, ami minket annyira nagyon izgat. Jaj, akik jönnek a gyülekezetbe, azok olyan emberek, hogy ő miattuk jó vélemény lesz a kereszténységről, a keresztény gyülekezetről? Jézust ezt egyáltalán nem izgatja. Azt mondja, itt a helye a képmutatónak is. Itt a helye a hazugnak is, itt a helye a csalónak is, itt a helye annak is, aki egész másképpen él, mint ahogy az Isten igéje mondja. Jézus azt akarja, hogy mindenki itt legyen, a leggonoszabb is. Miért? Mert csak így van esélye a megváltozásra. Mert csak így van esélye az új életre, a megtérésre. Ha távol marad, mert azt mondja, hogy én nem vagyok méltó, mert nem úgy élek. Én nem megyek be az Isten házába, mert nyilván haragszik rám az Isten, mert egész másképp élem az életemet, mint ahogy Isten igéje mondja. De hát akkor hogy tud rá hatással lenni az az ige, amit nem tart be, és be kellene, hogy tartson? De hát hogy fog megváltozni a gondolkodása a szíve, hogyha nem hallgatja, hogyha nem gondolkodik rajta, hogyha nem hat rá a szívére, a gondolkodására, a lelkére? Jézust láthatólag nem izgatja az, hogy kik vannak együtt itt a vasárnapi istentiszteleten. Ő azt mondja, engedjétek be, fogadjátok be, becsüljétek meg a szegényt is, engedjétek be, fogadjátok be, becsüljétek meg a nagyon bűnöst is, engedjétek be, fogadjátok be, becsüljétek meg a nagyon képmutatót is, aki megjátsza magát, és közben hatalmas gonosz tetteket visz végbe a világba. Annak idején, amikor az esküvünkre készültünk, jó régen volt már, akkor ugye gerendáson volt az esküvünk, férjem egy év óta már ott volt lelkész, én akkor még Pesten tanítottam hittant iskolákban, és ott volt az esküvünk nyilván az ő szolgálati helyén, meghívtuk a barátainkat, szeretteinket, rokonainkat, és egyszer csak az édesapám azzal kápráztat el, idézőjelbe téve ezt az elkápráztat szót, hogy azt mondja, kislányom, én meg Mariska néni nem megyünk el az esküvőtökre. Ugye a szüleim elváltak még 4 éves koromban, mind a ketten újraházasodtak. És azt mondja, hát nem, megbeszéltük Mariska nénivel, hogy nem megyünk mi el. Hogy fog az kinézni, hogy ti lelkészek vagytok, és akkor ott van anyád is, meg én, meg a Mariska nénivel. Hát szégyent hozzunk rátok. Mit fognak ott az emberek, a hívek gondolni, a csorvási, meg a gerendási hívek, mit fognak gondolni? Nem akarunk ilyen szégyent hozni rátok. Mondanom sem kell, nagyon megijedtem, még csak az hiányzik, hogy a saját édesapám ne legyen ott az esküvőn. És hirtelen, hogy mit mondjak, eszembe jutott a bűnös asszony története, akit ugye oda cipelnek a farizeusok Jézus elé, hogy hát ezt rajta kaptuk, Mózes azt mondja, halálra kell kövezni, te meg a szeretetet hirdeted, most akkor betartod Isten törvényét, vagy a szeretet nevében áthágod Isten törvényét, akkor most ezt hogy oldod meg Jézus? És Jézus megoldotta, mert megadta a legjobb választ. Oké, Isten törvényét az be kell tartani, mert az Isten törvénye. De a legfőbb törvény ugye a szeretet, úgyhogy legfőképpen azt kell betartani, a szeretetet meg a megbocsátást. És azt mondja, az vesse rá az első követ, aki köztetek nem bűnös. Na, ezt elmondtam a apukámnak, ezt a történetet. Az vesse rá az első követ, te rád és drága apukám, aki maga nem bűnös, És az én apukám elsírta magát, és azt mondja, köszönöm. Köszönöm, kislányom, hogy ezt mondod. És eljöttek az esküvőnkre. Ne legyetek személyválogatóak, hanem legyetek elfogadóak, befogadóak, megbocsátóak. Ne a bűnét nézzétek, hanem azt nézzétek, hogy ő is ember. Neki is szüksége van Jézusra. Szüksége van arra, hogy hallja az evangéliumot. Szüksége van, hogy megérezze Isten szeretetét. Philip Yancey, aki mostanában kedvenc írónká lett, sok könyvét kiadták most magyar nyelven, ő ír arról, hogy déli baptista gyülekezetben nőtt fel, ahol nagyon erős törvénykezés volt, és meglehetősen rasszisták is voltak. És hogyha betévedt a gyülekezetbe egy néger, akkor oda mentek hozzá, hogy hát szívesen elmondjuk az evangéliumot, de ebbe a gyülekezetbe nem szeretnénk négereket látni, megvan a ti saját néger gyülekezetetek, menjetek inkább oda. Igen, a négereknek külön gyülekezeteket kellett létrehozni, mert azok a fehér emberek ott, a déliek, nem akarták együtt hallgatni az evangéliumot a négerekkel. Nem akartak együtt imádkozni, együtt dicsőíteni Istent. És mi lett a rákövetkező években? A néger gyülekezetek lettek az élőbbek. A néger gyülekezetekben voltak gyógyulások, testi gyógyulások is csodás módon, igazi csodák, lelki gyógyulások is. A néger gyülekezetekben lettek megtérések, újjászületések, életváltozások, és a fehér gyülekezet az pedig csak topogott egy helyben. Nem volt semmi hitbeli fejlődés. Emlékszem arra a filmre, aminek az a címe, hogy Napfivér, holdnővér, Zeffirelli rendezte, ugye Assisi Szent Ferenc életéről szól, és van az a jelenet, amikor már Szent Ferencnek ugye leesik a hájog a szeméről, hogy mit jelent Jézust követni, és már szakítani akar azzal az életmóddal, amiben ő beleszületett, és elmennek a misére, és ugye el vannak különülve a gazdagok meg a szegények, ugye elől vannak a gazdagok szép kényelmes helyeken ülve, és a szegények pedig hátul állnak, ott nincsenek ülőhelyek, állnak meg térdelnek, koszosan, szakadozott ruhákban, és nagyon fantasztikus, jó rendező ez a Zeffirelli, mert annyira jól megoldotta, hogy még a gazdagoknak az arcán az az életuntság, az a boldogtalanság, addig a szegények arcán az az átszellemültség. Ők érezték meg Isten jelenlétét. Ők érezték meg Isten szeretetét. Ő bennük volt a hit, a remény. És aztán a Philip Yancey írja azt is, hogy kialakult az, hogy azok a fehérek is a néger gyülekezetet kezdték el látogatni, akik vágytak arra, hogy átéljék Istennek a valóságát. Őket nem zárták ki, őket beengedték. De egyre inkább a fehérek is szerettek a néger gyülekezetbe járni, mert ott lehetett érezni Isten jelenlétét, hogy Isten ott van és cselekszik, és szól, és a szavakban hatalom van, ami megváltoztatja az embernek a gondolkodását, az életét. És hogy csodák történnek, hogy meg lehet szabadulni a depressziótól, meg lehet fizikális betegségektől is gyógyulni, hogy Isten valóságos Isten, aki ma is csodákat tesz, nem csak a régmúltban. Nálunk is van ilyen jellegű probléma, vagy nem probléma, mert meg lehet oldani. Vannak olyan gyülekezetek, ahova elkezdenek hajléktalanok bemenni, és ez ugye mindenféle problémákat okoz. Vagy mondjuk sok cigányember van a faluban, és mondjuk elkezdenek járni a gyülekezetbe. És akkor ez sokakat zavar. És akkor külön istentiszteletet kell szervezni az ilyen jellegű érdeklődő embereknek. Némely esetben indokolt, mert volt lelkész, aki mesélte, hogy Hát muszáj volt valamit kitalálni, mert zavarták az Isten tiszteletet. Nem tudtak viselkedni, de nem is igazán akartak viselkedni. Mindig közbeszóltak, ellenvéleményt mondtak, meg hangosan beszélgettek, meg mindenféle módon. És akkor a egyik gyülekezet kitalálta, hogy hogy lehet ezen segíteni, hogy ne érezzék a hajléktalanok, hogy ők most nem szívesen látott vendégek. No, de hát azért mégis. És azt beszélték meg a lelkész és a gyülekezet, hogy akkor legyen vasárnaponként két istentisztelet. Délelőtt a hagyományos istentisztelet, és akkor nyilván, hogyha gyászolók jönnek, megemlékezők jönnek, akkor ők ne botránkozzanak meg ne érezzék magukat rosszul, hogy olyan furcsán viselkednek egyesek, nem tudják az illemet. Egy másik istentisztelet pedig legyen délután, ahová jöhetnek a hajléktalanok. De a lelkész a szívükre helyezte, hogy testvérek, de ez csak úgy lehet, hogyha ti mind a két istentiszteleten ott vagytok. Mert akkor a hajléktalan testvéreink hogy fogják érezni, hogy ők el vannak fogadva, be vannak fogadva, hogyha csak ők vannak ott délután, mert ti meg délelőtt jöttök. És hála Istennek ezt a gyülekezet tagjai megértették, és meghozták azt az áldozatot, hogy jó, jövünk délelőtt is, ami egy zavartalan istentisztelet, ahol hallgatjuk az igét, és oda tudunk rá figyelni, mert nem vonja el semmi a figyelmünket, mert kell, hogy a mi hitünk is erősödjön és növekedjen. De eljövünk, egytől egyig eljövünk délután is, mert a hajléktalanunknak érezniük kell, hogy befogadjuk őket. És hogy szeretnénk, hogy ők is megismerjék Jézust. És hogy ők is lehetnek a gyülekezet tagjaivá. És akkor jött az ötlet, hogy hát akkor vendégeljük is meg őket. Legyen egy igazán befogadó hangulat. Nyilván éhesek, nyilván fáznak. Legyen meleg, legyen finom ennivaló. Érezzék jól magukat. A szeretet kreatív. Hogyha komolyan vesszük Jézust, és komolyan vesszük a szeretet parancsát, akkor ki tudunk találni ilyen kreatív ötleteket. És akkor a slusszpoén, amikor oda mennek az emberek, a gyülekezetnek az eredeti tagjai, oda mennek a lelkészhez, és azt mondják, tisztelendő úr, már jobban szeretek a délutáni Isten tiszteletre járni, mint a délelőttire. A délutáni Isten tisztelet valahogy olyan életközelibb. Valahogy úgy jobban lehet érezni Isten szeretetét. Meg hogy tudunk szolgálni. És sokkal inkább erősödünk így a hitben, mint hogyha semmit sem csinálnánk. Kedves testvérek, amikor elolvastam ezt az igét, hogy ez lesz ma, és miről lehetne beszélni, a legelső gondolatom az volt, hogy van a személyválogatásnál rosszabb is. Én azt gondolom, hogy jobb személyválogatónak lenni, mint senkivel sem törődni. Mert hogyha az a hozzáállásunk, hogy jó, nem leszek személyválogató, mert az nagy bűn, ezért se a gazdaggal nem törődök, se a szegénnyel. Bárki bejön az istentiszteletre, vagy a bibliaórára, vagy bármilyen gyülekezeti alkalomra, akkor se a gazdaggal nem vagyok barátságos, se a szegénnyel. Se a gazdagot nem kínálom helyen, se a szegényt. Akkor senkit. Azt hiszem, ez a legrosszabb. Akkor már jobb, hogyha valakit kiválasztunk, hogy hát legalább ő vele törődünk. Legalább ő hozzá barátságosak vagyunk. Mert Jézus kegyelmére viszont szüksége van gazdagnak és szegénynek is. A gazdagnak is szüksége van arra, hogy barátságosak legyünk hozzá és elfogadóak. De nagyon fontos tudatosítani magunkban, hogy az Úr Jézus nem személyválogató, velünk szemben sem. Nem hagyott ki bennünket sem, amikor kiválasztotta az övéit. Ő nem támaszt feltételeket. Nem is tudnánk teljesíteni a feltételeit. Jézus azt mondja, nekem is, neked is, mindannyiunknak, gyere, és én megmoslak, gyere, és én felöltöztetlek, gyere, én teszlek méltóvá. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te nem vagy személyválogató, mert ha személyválogató lennél, akkor bizonyára minket is kihagytál volna, amikor kiválogattad a tiédet. Köszönjük, hogy Te tudsz bennünket méltóvá tenni, Te tudsz megtisztítani minden bűntől, minden gonoszságtól, Te tudsz felöltöztetni bennünket a Te igazságodba. Te vagy az, aki elfogadsz, aki befogadsz a Te országodba. Kérlek, segíts abban, hogy igazi bizalmunk, igazi hitünk legyen ebben a megváltásban. És segíts abban, hogy a hitünk erősödjön, növekedjen, hogy aztán azt a szeretetet, amit tőled kaptunk, azt tovább tudjuk adni szegénynek és gazdagnak is, bármilyen életet él is valaki, mi tudjunk felé szeretettel és elfogadással lenni. És Te adj nekünk kreatív ötleteket, hogy hogy tudnánk minél több embert beszeretni a Te országodba. Amen.